üdvözletem, ismét flaszterezünk, méghozzá Katus Eszterrel, az Átlátszó munkatársával.
Sziasztok!
És Erkis Kornéliával, a Magyar Hang munkatársával.
Sziasztok!
És Tiborcz Istvánnal! Hát én fél órája láttam meg ezt a címlapot, amikor így bejöttem a szerkesztőségbe, ugye, mert eddig nem erről volt szó, és még mindig nem hiszem el, hogy Tiborcz István nyilatkozott nekünk, de úgy tűnik, hogy Tiborcz István tényleg nyilatkozott nekünk. Amúgy se lett volna gyönge a címoldal, mert amúgy meg szétesett a rendszer, majd összeszedem. Szóval, hogy amúgy meg így lett volna G. Fodor, meg Horn, de na, mi van itt?
Ez egy kivételes alkalom volt, úgyhogy valószínűleg ezért taszította le a címlapról a
vitát. Na jó, azt vágom, csak hogy mi történik ebben az országban. Hát mindenki közvélemény kutatási adatokat nézeget, miközben Karácsony Gergelytől tudjuk, hogy egy szart se érnek. Tehát megijedtek a fideszesek, tudod, ilyen összeesküvés elméletek? Nem tudom egyébként tényleg, de na mindegy, a lényeg az, hogy valahol szomorú, hogy azt kell mondani, hogy ez egy sajtótörténeti pillanat, mert hát egy kicsit azért mégiscsak az.
Népünnepei.
Hát az meg már túlzás. Na, vissza a másik valóságba. Hatházi Ákos. Jó, ha már média. Hát neki azért van jó néhány pere, amit meg is tudunk érteni, mert hát amit ő kapott azért a választási kampányok, sőt, folyamatosan igazából, nem is csak a kampányban. Azt én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy hogy lehet elviselni, nem? Tehát, tehát nem amikor csak úgy simán lehülyéznek, vagy mit alkalmatlanoznak, hanem amikor úgy áll beléd a propaganda, hogy totális valótlanságokat találnak ki. De hogy nem, és nem csak az, hogy mit tudom én, rossz fát tettél a tűzre, vagy elloptál valamit, vagy bármi, hanem, vagy hogy buzi vagy, ugye volt ez is, Vona Gábor, hanem hogy itt tulajdonképpen súlyos bűncselekményekkel gyanúsítanak meg. Mert hogy kedves nézőknek talán így előrémlik az az ikonikus pillanat, van az a kép, amikor Gönczi Gabika áll a Tényes stúdiójában, és a maga, mi a tenyérbe vászónak a PC verziója?
Nincs.
Maga különleges bemondói stílusában üvölti bele a kamerákba, hogy Hatházi áldozata meghalt. És ott van kiírva alá. Mert ugye arról volt szó, azt találták ki, hogy Hatházi Ákosék szomszédja egy idős ember volt, és ők ráhajtottak az ingatlan részére, és kicsinálták az öreget, tulajdonképpen végeztek vele, csak azért, hogy megkaparinthassák ezt a izén. És ennek az idős embernek a lánya volt az, aki elmondta ezt nekik tulajdonképpen. Na hát, ebből per lett, ugye, értelemszerűen, és akkor mondom, hogy mi is hangzott el a bíróságon. Tényleg Gönczi Gábort nem lehet bevarni ezért? Majd megmondom, ez miért lesz érdekes. Szóval, az idős szomszéd lánya azt mondja, a nő bevallotta a bíróságon, hogy Hatházi nem akarta kisemmizni őket, és csak azért nyilatkozta azt, amit, mert a propaganda újságírói zaklatták. Hatházi az Origót és a Riposztot is beperelte, de a lapok állították, nem tudják, kikírták a cikkeket. És akkor ez a szerencsétlen nő, akit ugye a kormánymédia keresztény konzervatív újságírója, nagy lószart, nem vagytok ti újságírók, rohadt szemétládák vagytok, az az igazság. Na, szóval ők oda mentek, és addig nyomadták, amíg nem kezdte ő is ezt így mondogatni, hogy hát igen, hát az ő édesapját is így meg úgy. Ez mennyire egy mocsadék tempó már? Egyébként vicces műsorra gondoltam. Na, majd röhögünk majd együtt, mert tényleg már olyan hülye fordulatokat veszem a magyar közélet, hogy inkább már csak vihogni lenne az embernek kedve, de ez brutális. És én azt szoktam mondani, nem vagyok túl bölcs ember, hogy az újságírót meg a propagandistát egyetlen egy dolog biztos, hogy megkülönbözteti egymástól, hogy az újságíró szándékosan soha nem akar ártani. Tévedhet, meg elkövethet hibát, meg is vezethetik adott esetben, de hogy szándékosan rosszat akarjon valakinek, olyan nem fordulhat elő. Ezek meg, ami nem ezek, mert ezt én nyomtattam. Szóval, hogy a kedves kormánypárti nem kollégák meg szakmányba nyomatják ezeket. És ez valami egészen elkeserítő. És akkor mondom, szerencsétlen nőt, ugye, aki Hatháziról állította, amit állított azért, amit elmondott. Most akkor neki 240 napi büntetési tétel, pénzbüntetését ítélték meg, amit ha nem tud befizetni, akkor le kell ülnie. Miközben a Riposztnál, meg az Origónál Ott ül a Riposzt nevű munkatárs, meg az Origó nevű munkatárs, ugye ezek a noném akárkik. És ezért. Tehát hogy fordulhat elő, hogy megjelenik egy rága, ami BTK-s ügy, egy rágalmazási ügybe torkoló akármi, anyag, nevezzük így, és a főszerkesztő mondhatja azt, hogy nem tudja, hogy ki írta a cikket. És ez simán átmegy a jogi rendszeren. Nem áll.
Hát a rágalmazásnál azért, tehát, ha sajtópert indított volna, ott felelős a kiadó, ott felelős a szerkesztő, felelős lehet a szerző.
Is indított.
A rágalmazásnál, azt nem tudom akkor, hogy annak lett-e már valamilyen vége. A rágalmazásnál ott ugye a rágalmazót kell megtalálni, és ez hát végül is sikerült. Csak hát most rajta csattan az ostor, aki ennek az egésznek nem volt kitalálója és kezdeményezője, hanem elmondása szerint arra presszionálták, az érdekes lenne tudni, hogy mivel, vagy miért lett ő erre végén rávehető, hogy rágalmazza meg gyakorlatilag Hatházi Ákos.
Egy ilyen kis kedves. Emlékeztek arra, hogy is ment ez az időszak? Most így próbáltam előkaparni így az emlékeimből ezeket a hatházis sztorikat, tehát nem az ő sztoriait, hanem vele esett, vele történt, hogy ott volt a kertjébe a TV2-nek a forgatócsoportja.
Meg ellopták a táskáját, nem volt?
Aha, és ott nyomultak. Tehát, tehát egészen elképesztő volt az, ami zajlott ellene, meg hát fog is nyilván, csak, és ezt tudtuk, hát persze, hogy tudtuk, csak amikor itt van feketén-fehéren, akkor nem tudom, szóval végtelenül elkeserítő belegondolni, hogy ez van. Ó, az a ide jutottunk, már ilyeneket nem mondok, de hát ez fa.
És ilyenkor jön a médiahatóság, hogy de hát minden rendben, hát szerepelt az ellenzék a tévében, nem? Kaptak megjelenést, ott volt a hatázért, hogy milyen témakörben meg, hogy milyen kerítés, az nyilván nem számít. Mert hát úgysem vizsgál ugye a médiahatóság ilyet, mert hát ugye a szerkesztési elvekben ugye nem szól bele. Uh-huh. Úgyhogy ő erre nem mond úgy semmit, bár azért megnézném, hogy egy normális médiahatóság az mit reagálna erre, ha lenne ilyen, és nem pedig csak fideszes tagok ülnének benne megint 9 évig.
Teljesen komolytalan, az is teljesen komolytalan egyébként, hogy nem tudja a főszerkesztő vagy a kiadó képviselője azt, hogy kiírta a cikket. Nyilván ezt adott esetben hogy a rendőrségnek kell kideríteni, vagy sajtópernél meg így is úgy is felel érte, de hát azért mindenki tudja, hogy ez az állítás, ez minden realitás nélkülöz. Tehát egy szerkesztőségi, a legegyszerűbb szerkesztőségi adminrendszerben is minden további nélkül, informatikus segítsége nélkül is visszakövethető az, hogy ki látta a cikket, ki nyúlt bele és mit csinált. Tehát annyi kellene, hogy ezt a rendszert fölnyissák.
Hát ezt alkalmazták, amikor meghekelték az Orbán interjút, nem? Akkor végignézték, hogy ki mikor
szerkesztett.
Érdekes, igen, akkor előkerült az elkövető.
Jó, hát de ezt mi pontosan tudjuk, hogy ez egy hatalmas nagy kamu, amikor egy főszerkesztő azt mondja, hogy nem tudja, hogy került a lapjába, tévéjébe, hírportáljára az adott anyag. Nem tudja, hogy ki írta. Ilyen nincs. Hazudik. Aki ilyet állít, az egy hazug. Majdnem gébet is keresünk.
Én a hatházin túl még gazember. A forrást sajnálom, tehát hogy akit így rávettek, vagy zaklattak, vagy tényleg nem tudjuk, milyen körülmények között történt ez meg, de hogy akkor most kifizetik olyan helyette a büntetést, vagy így magára hagyták?
Ó, persze.
Ugye annak idején
Pécsi nem olyan biztos.
Hát attól függ, ha még remélnek valamit.
Kifizetik.
De én azt mondom, hogy biztos, hogy nem, miért fizetnék ki. Szerintem tojnak bele, mit érdekli őket, eldobják, mint egy használt kapcát, tök mindegy, vagy már rég eldobták. Akkor jó volt, 15 percig lehetett használni, kész. Én szerintem.
De egyébként a sztorinak volt valóság alapja, mert a Hatházinak tényleg van a szomszédja. Hát, nem tudom, mit akartok még.
Ez a médiahatóság, na az is jó, beszéljünk egy kicsit a médiahatóságról is, mert az is tetszik, amit ugye a Libe Bizottság kalandjai Magyarországon címmel írt, amit fel magamnak, és akkor itt megállapítottak mindenféle dolgot, és hát náluk is a médiahatóság már ezt az ezer éves trükköt alkalmazta, amikor egy Excel táblázatban oda van ír, hogy a Fideszről beszéltünk a híradóban 48-szor, és az ellenzékről meg 53-szor. Tök jó. Csak hogy ugye a Fideszről úgy beszéltünk 43-szor, hogy ott volt maga a fideszes politikus benne a stúdióban. Utána megkérdeztek egy úgynevezett szakértőt, vagy úgynevezett politológust, úgynevezett elemzőt, aki elmondta megint csak a Fidesznek a véleményét. Majd utána bevágták 2 másodpercbe, hogy milyen mocskos, aljas a ellenzék, mert hogy szerintük meg nem így van. Tehát körülbelül ez. És akkor valóban meg volt említve az ellenzék.
Hát sokféleképp lehet nyilván manipulálni ilyen vagy olyan irányba egy tudósítás, de valamilyen formában az ő álláspontját ismertetni kellene. Tehát még akkor is, ugye van egy ilyen kuriai döntés, ami arról szól, hogy nem kell behívni a politikust az álláspontjának az ismertetése véget, hanem elég, hogyha a riporter ismerteti az ő álláspontját, de annak az ő álláspontjának kellene tényleg lennie, tehát nem annak, hogy mit gondol róla X vagy Z vagy Y, hanem az ő saját álláspontjának. Lehet, hogy ez két teljesen jelentéktelen mondatban történik, és a tudósítás összes többi része arról szól, hogy mennyire aljadék az illető, de mindazonáltal valamennyire kell az álláspontját ismertetni. Tehát ez az, amit még tud vizsgálni szerintem a médiahatóság.
De nem szokott.
Ja, hát ugye igen, alapvető probléma az azzal van, hogy a közmédiában mi zajlik, mert ugye az, amit felügyelni kellene, mert az van a mi pénzünkből, ugye a közös adófizetői forintokból, az összes többi, ami nyilván magánkézben van, ott nem nagyon tudod a számon kérni, mert ott a tulajdonos majd eldönti, hogy mi van benne, meg mi nem, megyei lapok, vagy akármelyiknél, hogy ezt nehezen kéred számon, de bár lehet, hogy ott is van valami kötelezettség, de hát ugye a közmédiánál ez lenne a lényeg, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást adjanak. De hát ez ugye nem mindig.
Hát a médiatörvényben nagyon szép magasztos gondolatok vannak ám megfogalmazva, hogy minden így meg úgy kell működnie. Hát a közmédia az meg olyan, sőt egyre olyan abban, hogy nézem mostanában, tehát ahogy ráfordulunk a választásokra még egyre inkább. És kérdezték most, voltam egy beszélgetésen, Szabad Egyetemet tartottam én magam, és hogy nem az egészet, csak egy előadást, és hogy kérdezték, hogy mit lehet kezdeni ezzel. Tehát így mindenki elképzeli már most, hogy tegyük fel, hogy ellenzéki kormány lesz, és hogy például azt kezdték tőlem, hogy nem tartok-e attól, hogy a pártok egyszerűen nem bírnak majd ellenállni annak a kísértésnek, hogy úgy érezzék, hogy a közmédia az övék. És megmondom őszintén, hogy azért az, hogy itten 6 pártnak lesz valamiféle kavalkádja, vagy lenne valamilyen kavalkádja, az mégiscsak esetleg jelenthet valami kontrollt, hogy egymás fölött között, nem tudom, de ahogy nézem egyes pártoknak a médiához való viszonyát, meg azt, hogy az ő saját médiáik hogy működnek, hát az egy kicsit olyan elgondolkodtató.
Hát itt ugye az is szempont lesz, hogy itt alapítványról beszélünk, tehát az MTV az egy kicsit már megfoghatatlan dolog, tehát azért nem lesz az olyan egyszerű, hogy az hogy kerül, kinek a kezébe kerül, meg ki fogja vezetni, meg ki nem. Amit lehet, hogy ugye nem szórunk el 100 milliárdot rá, vagy most már nem tudom, hol tartunk, egy évben rá, hanem azt mondjuk, hogy jóval kevesebből működhet. Most, hogy ez a műsorok színvonalán változtat-e, vagy sem, vagy a szerkesztésbe ki mennyire szól bele, azt nem tudom. Nyilván a pártok a saját újságjaikban azt mondanak, amit akarnak, mert hogy azért fizetik, meg azért tartják fönt. Ugye több példa is van erre, ugye az LMP-nek is van, több lapja Jobbiknak is van, meg még nem tudom, biztos a többi DK-nak is van. Hogy ezekben ki mit csinál, én erre még mindig azt mondom, hogy ezt ők eldönthetik, mert ők fizetik, de a közmédiának ugye annak kellene lennie, annak, ami közös, mert hogy az ugye közös pénzből van. Na most ott, hogy az állam, nem is tudom, 2020-ban az állami reklámhirdetéseknek a 86%-a az kifejezetten fideszes, vagy hát kormánypárti újságokhoz ment. Tehát ezen kellene változtatni, mert akkor lehet, hogy kiderülne, hogy van X darab médium, ami nem is tud megélni csak a piacról, mert ugye fel van pumpálva állami reklámokkal, állami pénzekkel. Ha ezt kivesszük a kezükből, vagy legalábbis nem ennyit fordítunk rá, hanem csak mit tudom ennek töredékét, akkor lehet, hogy tök át fog alakulni a médiapiac, meg a médiarendszer, és az meg már hozhat változást.
Van egyébként az Európai Bizottság előtt ezzel kapcsolatban beadvány, ugye ezt a mérték médiaelemző műhelynek a kutatói nyújtották be, mert szerintük nyilvánvaló, hogy ez versenyjogba ütközik, és versenytorzító, és ez mindenképp úgy tűnik, hogy tényleg az, hiszen el se tudjuk képzelni, hogy bármilyen más ágazatban az állam ezen a módon, és ennyire kontroll nélkül és aránytalanul anyagilag támogasson egyes szereplőket és más szereplőket nem. És hát azért a médiapiac az még mindig egy piac, tehát sok szempontból eltérő, de ebből a szempontból pontosan olyan, mint a tejtermékek piaca, vagy akármelyik másik piac.
Hát ha majd, mondjuk most pont nem az a pillanat van, amikor olyan túlzottan tudna az ember hinni az ellenzéki hatalomváltásban, mármint, hogy majd az összefogás kormánya fogja vezetni kis hazánkat. Na de mindezre próbáljuk meg elképzelni, mi lenne, hogyha mégiscsak, hogy például, hogyha már az ilyen totálisan felesleges kamu állami hirdetések megszűnnének, mint az MVM. A nem létező paksi blokknak a mindenféle hirdetése. Maguk ezek az állami kampányok, amikor épp megállítjuk Brüsszelt, vagy épp valami sikert propagálunk, a nemzeti konzultációs marhaságok. Tehát ha már ezeket kivonjuk a rendszerből, egy rakásszerkesztőség már akkor bajba lenne. Pont amiatt, mert hogy ugye ezek
tartják. Ez lenne az izgalmas, hogy meg tudnak élni.
Igen, és én ezt egyébként ezzel szoktam agyalni, meg amikor még beszélgetünk így a volt kollégákkal, meg az új janicsárokkal, hogy azt képzeljék el ők is, vagy abba gondoljanak bele, hogy mi lesz majd akkor, hogyha így elzáródnak ezek az állami pénzcsapok. Igen. Mert azt szokták mondani, hogy most már olyan erős ez a fideszes, nem tudom, nem háttérhatalom, mi ez? Az a fideszes izé. Nem, tudod, a felszín alatt épülő.
Mélyállam.
A mélyállam. Na, köszönöm szépen, elfejtettem. Szóval, hogy olyan erős már ez a fideszes mélyállam, hogy simán kibekkeli a következő 4 évet. Ugye, van egy ilyen félelem.
Valamennyit biztos.
Azért megnézem majd, mert az oligarcháknak szerintem van az az ismérve, hogy szeretik a pénzt. Egy irányba. Tehát amikor beáramlik, de amikor vissza kell majd, és már nem jönnek a izék, már nem ők nyerik a közbeszerzéseket, már nem jön korlátlanul az állami pénz, de majd jönnek ezek a kis szerkesztőségek, akik azt mondják, hogy mennyi is a nézettségünk? Ja, az ott a hiba határ. Aha, és akkor hol vagyunk mi? És akkor itt kéne majd ilyen 700 milliót havonta, meg 1 milliárdokat ad a pöppinteni. Azért kíváncsi vagyok, hogy milyen lelkesen fognak. A
közbeszerzéseknél azért az nem lesz olyan egyszerű, mert hogy már egy csomó
olyan... Igen, ágazatok vannak a kezükben.
Igen, tehát hogy olyan stratégiai szereplők már, hogy egyszerűen nem tudod őket kivonni. Ugye a Lánchíd is erről szólt, hogy akkor most a karácsony, hogy kivel fognak. Tehát neki nem tudsz mással, mert egyszerűen ők lettek alkalmasak, akik szél alatt annyira felfejlesztve, felpumpálva.
De mégsem lesz olyan korlátlan mennyiségű pénz a rendszerben, mint ahogy most van. Már most tényleg korlátlanul van. Na mindegy, én azért azt gondolom, hogy az a bizonyos mélyállam nem annyira erős, mint ahogy azt itt most sokan rettegik.
Meglátjuk,
igen.
Na, hajrá, Hadházi Ákos. Jaj, ma is valami jó kis mókát tálalt nekünk a képviselő úr, mert hogy Kecskemétre ment, ha jól emlékszem, és ott megtalálta Orbán Viktor fogorvosának uniós pénzből felépített kutatóintézete, nem tudom mit kutató, teljesen hablagy cuccot, de tök mindegy, mert üres az épület. És hogy a buli Hadházi szerint az annyi, hogy kapott 1,2 milliárd uniós pénzt, létrehozta a semmit nem kutató fogászati kutatóintézetet, eltelik 5 év, és 5 év után fogja ezt az ingatlant és értékesíti. Schluss, passz, ez volt a biznisz.
Hát igen, nehéz, mert mikor ugye ide jön az Európai Parlament Bizottsága vizsgálódni, akkor pedig azt mondják, hogy ez egy politikai ügy, és nyilván ezek részben politikai ügyek, és nyilván valószínűleg többé-kevésbé tisztában van azzal az Európai Unió, hogy ezeknek a kifizetéseknek mi lesz a sorsa, de azért szerintem nem probléma, hogyha megállapítjuk, hogy ez nincs rendben. Tehát nincs rendben az, hogyha valaki adott esetben úgy használja fel az Európai Uniós támogatást, hogy abból nem lesz semmi. Mm.
Hát ha megnézzük Hadházi Ákosnak a... El is, hogy ilyen sokat beszélünk, de nem elnézést, hogy azért beszélünk róla ilyen sokat, mert egyszerűen ő nyomul ezekben az ügyekben. Tehát, szóval, hogyha megnézzük az országjárását, akkor egy nagyon szomorú kép alakul ki Magyarországról. Egy olyan kép, ami azt mutatja, hogy nincs már olyan legkisebb települése, amit ne fertőzött volna meg ez a neres tolvajkodás. Mindenhol van most már valami
szóval, ügyecske. Ezt még megelőzte ráadásul egy olyan kör, amikor még olyan dolgokra lehetett pályázni, mire nem volt szüksége, vagy nem arra volt szüksége, hogy a településnek is az meg egy ilyen maradvány megmaradt. Tehát, amikor emlékszem, mindenhol dísztó épült, meg teniszpálya, tehát hogy az Unióban nem voltak arra felkészülve, hogy az akkor csatlakozó országokban még milyen hátrányok vannak, meg nincs útaszfalt, meg nem tudom, nincsenek bekötve a szennyvízhálózatra a lakások. Tehát, hogy ők ezt szerintem nem ismérték fel előtte rendesen, és akkor kiderült, hogy hoppá, hogy hát az nem elég, ha már ilyen, nem tudom, dísztóra pályáznak, hanem kellenének olyan pályázatok, ahol utakra, meg járdákra, meg nem tudom, egészségügyi intézményekre lehet. Bár abban sem vagyok biztos, hogy ezek egyébként most célt érnek, meg felnélnek célt, mert lehet, hogy ott van a felújított orvosi rendelő faluba, csak nincs benne orvos, és akkor nem túl sok.
Én akartam csinálni egy sorozatot, ahogy jártam a kis falvakat, hát nem volt nehéz észrevenni, hogy bármilyen pici falu a világ végén túl is, teljesen mindegy, hogy mentem. Mindig volt egy uniós játszótér, amit értem szerint kongott az ürességtől, meg egy, most legújabban ez a Kondi Park, szabadtéri Kondi Park, ez is ilyen uniós akármi. És akartam csinálni egy ilyen sorozatot, hogy ilyen 100 fő alatti kis települések, és hogy ott van mindenütt ez a... Csak rájöttem, hogy vizuálisan ez nem lenne túl látványos, pont ugyanaz a... Hogy ezek ráadásul mintára épülnek, tehát ugyanazt kell megcsinálni. De tényleg mindenütt ott vannak teljesen feleslegesen. Ám de... A bestia mérge. Milyen cím már, nem?
Szép.
Kicsit olyan pornófilmes beütése szerintem. Na mindegy. Szóval a Bestia mérge, már is összefirkálták a Karikó Katalint ábrázoló tűzfal festményt, ugye egy hatalmas nagy tűzfal, gondolom elég sokan látták, és hát oda felfestették Karikó Katalin portréját, és már is megjelentek, úgy tűnik a, nem tudom, nem akarom mondani, hogy az oltás jelenség, mert a múltkor is nagyon kikaptam, szóval, hogy valakik megrongálták.
Nekem ennél nagyobb bajom van, mert ez csak egy festmény, és ha jól láttam messziről, azért annyira nem látszik jó. Valaki elmondta a véleményét, tudjuk, hogy milyenek a grafitik, stb., meg hogy ki hogyan szokott vélem. Most ő tényleg nem
a Facebookon. De ez meg a kreatív.
Nem a Facebookon írtak, hogy oda ment legalább. Engem az jobban aggaszt, hogy mi folyik a koronavírus.gov-on. Mert hogy most éppen az SZIA visszatérítés, meg a rezsicsökkentés, meg a nem tudom mi, milyen van főhírben, legfrissebb hírben, miközben ugye mellettünk már kezd megint tombolni a járvány. Ugye Romániában is talán pont az volt a hír, hogy egy csecsemő is meghal, de hogy nálunk is emelkednek a számok, amiről ugye nem nagyon számolva sehol senki. De hogy ennek az oldalnak egyébként a tavaly tavasszal, hát átlagosan ilyen 10 milliós látogatottsága volt, de még most augusztusban is 3,6 millió.
Hát persze, hogy mindenki de sokan megnézik azt, hogy hát mi a legjobb helyzet. Mai főhír ez a megállítjuk a rezsicsökkentés csökkentését. Hát ez a...
De hogy a koronavírus.gov-on, tehát nem ennek kéne nyilván lennie. Tehát ugye tavaly télen mit csinált az átlátszó adathalászai, ugye csináltak egy ilyen felmérést, hogy akkor téma szerint adatbázisba építették, hogy milyen anyagok vannak fönt, és minden hatodik anyag az kormánypropaganda volt. Na most ennek az lenne a célja, egyrészt kevés adat van rajta, ami van az is nehezen elérhető, ugye felrakták az adatokat a megyeit, meg a régióst, ugye egy ilyen ekkora épekbe, tehát hogy még kezdeni se lehet vele semmit, nem amúgy letölteni, vagy bármilyen adatbázisba berakni, amit ugye lehet frissíteni, vagy nem tudom, de hogy ráadásul mellette még kormánypropagandára használják, és nagyon sok embert elérnek vele. De a lényeget igazából nem tudod meg róla. Talán az utolsó, ami volt a harmadik oltással kapcsolatban.
Hát amikor ilyen igen sikerkampány. Na, egy pillanat, most viszont megint követek el ellenetek, mert hogy ennek a Karikó Katalinos tűzfal festményes hír kapcsán jött az, hogy megnéztem, hogy tényleg mi a helyzet, és ugye Romániában most nagyon úgy tűnik, hogy bedurgult a járvány. 331 halott volt azt hiszem tegnap, és hogy az elhunyt a 90%-a az oltatlanok körül került ki. Ilyen információ sincs Magyarországon, hogy az oltottakra, meg az oltatlanokra milyen hatással van, melyik hatóanyagnak mi a, de tudjuk, hogy miért, azért, mert a kínai. Nem ez a lényeg, hanem hogy kaptam én egy levelet, és ezt felolvasom nektek, mert szerintem nagyon-nagyon érdekes. Erdélyből kaptam. Erdélyi magyarként és magyarországi Covid-ápolóként ez a kérdés szívügyem, és kétségbejt, amit tapasztalok az erdélyi magyarság járványhoz kötődő viszonyával kapcsolatban. Romániában tapasztalt amúgy is alacsony átoltottság, és az erdélyi magyarok körében még alacsonyabb. A különböző járványügyi intézkedések az átlagosnál is népszerűtlenebbek. Ennek oka a 100 éve a helyi magyarság fennmaradását eddig segítő, a vélt vagy valós román elnyomással szembeni kurucos dac, és a médiafogyasztási tendencia, amely a bulvát és a rövid hírt részesíti előnyben a valódi hírforrások helyett. Ez még nem is lenne akkora baj, ha a laikusok száma amúgy is nehezen értelmezhető kormányzati intézkedések mellé nem köszönnének be az ennél is ellentmondásosabb magyarországi járványügyi intézkedések. Főleg a magyar közmédiát és társpropaganda intézményeinek híreit fogyasztó erdélyi magyarság nem tudja beilleszteni a Fidesz által generált látszatvalóságot, ami sikerekben fürdőzik, abba a valóságba, amit a saját bőrén tapasztal. Így minden a romániai hatóságok által közölt adat vagy intézkedés hamis, illetve egy célja van, az elnyomás. Nem tudom, ez így mennyire volt felolvasva érthető, hogy szóval, hogy elég nagy baj van az erdélyi magyarság körében, ami meg benne, nagy adag az, hogy nézik ugye a magyar médiát, ugye leginkább a közmédiát, mint hogy írja a levélíró is, és hát egy ilyen hatalmas sikerpropaganda árat folyamatosan, megállítottuk a járványt, nem kell semmilyen intézkedés, nem, és akkor ezzel szemben meg úgy érik meg, hogy Romániában a elnyomó román hatalom meg rájuk akar erőltetni mindenfélét, például az oltást is.
Ez nagyon ellentmondásos azért, mert hogyha a magyar kormányzati kommunikációt, propagandát fogyasztották tartósan, akkor ugye abban az oltásnak elég fontos szerepe volt. Tehát azt gondolom, hogyha őszintén hisznek Orbán Viktornak például személyesen, de azt nem hiszik el neki, hogy be kellene magukat oltatni, az egy eléggé, nem is tudom, ellentmondásos állapot. A másik, hogy igen, Romániában nagyon alacsony a politikával szembeni bizalom, ugye Kelet-Európában eleve nem magas, de Romániában sajnos kiugróan alacsony, és gondolom, hogy most a kormánynak a megbuktatása sem segít a helyzeten, és azt is gondolom, hogy azért, ha megnézzük a magyar átoltottságot, ott látjuk, hogy hogy azért 40% nem oltatta be magát, aki beoltathatta volna, és valószínűleg szerintem ennek Erdélyben is hasonló okainak kell lennie, mint ami Magyarországon. Tehát egy csomó nyugdíjas volt például Magyarországon, aki nem volt hajlandó beoltatni magát. Valószínűleg ezek a típusú, és az ilyen típusú félelmekkel, kételyekkel, érdektelenséggel megáldott nyugdíjasok, ők megtalálhatóak ugyanúgy az erdélyi magyarok körében is. Valószínűleg ugyanúgy megtalálhatók azok a kis településen élő emberek például, akiket ez a dolog nem érdekel. Sok olyan kis település van Magyarországon, ahol iszonyú alacsony a védettségi az oltványok számának az aránya, és akkor így lehet következni, hogy valószínűleg az oltottság is. Úgyhogy szerintem ezek.
Egyébként ott volt sikeres, szerintem ez egyértelmű, hogy ott volt sikeres a védekezés, meg az oltási program, ahol nem keverték bele a politikát. De ahol nem arról szólt, hogy most a baloldal mit akar, meg a jobb oldal mit akar, meg melyik politikai pártnak milyen kapcsolatai, meg viszonyai, meg egyébként nem tudom, hány lélegeztetőgép bizniszünk, meg nem tudom, mink van, tehát ahol ez kimaradt, ott nyilván sokkal hatékonyabban működött a dolog. Az viszont önmagában, amit mondtál, tehát hogy ellentmondásos a dolog, de itthon is ellentmondásos, mert egyik részén azt propagálták, hogy kell a harmadik oltás, meg oltass be magad, a másikon meg, hogy megfékeztük a járványt. Tehát hogyha hozzájuk az jut el, hogy megfékeztük a járványt, és már nincsen semmi teendőnk, minden rendben, akkor hihetik azt, hogy már nincs szükség az oltásra, tehát simán lehet ez az oka.
Az teljesen igaz egyébként, hogy ez egy idő után átfordult, tehát most már ezt kommunikálják, de azért azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha minden hatodik hír még különböző politikai üzeneteket hordoz is, azért legalább öt lenne, ami eléggé egyértelműen utal a koronavírus.gov.hu oldalon arra, hogy azért ez a járvány itt van és veszélyes, tehát azt említetted, hogy meghalt Romániában egy csecsemő, két tinédzser is meghalt, 18 évesek, ők ugye már oltatókorban voltak, de a csecsemő nem, és a 12 év alattiak nem, és nem akarok most semmiféle pánikhoz hozzájárulni, vagy nem mondom például azt, hogy be kellene zárni most az összes iskolát, amúgy se gondolom, hogy az újságíróknak kellene megmondani azt, hogy mit tegyenek a politikai döntéshozók, de azért szerintem lehet, hogy érdemes lenne különböző, legalább valamilyen védelmi intézkedéseken elgondolkodni, akár ugye a maszkviselés sok országban, nagyon sok iskolában be lett vezetve, és ehhez hasonlók, mert hát igen, ki kell mondani szerintem, hogy a gyerekek veszélyben lehetnek.
De egyébként a maszk önmagában se ördögtől való dolog, mert például kiderült egy nyáron, hogy egy csomó embernek jó volt az allergia ellen, tehát nem voltak annyira betegek, mert ugye megszűrtek a pollent, nem voltak az emberek, ugye az influenza szinte teljesen, tehát egy csomó olyan más légúti, meg egyéb betegséget is sikerült kiszűrni, meg megakadályozni, és ha voltunk például egyáltalán betegek egész télen. Tehát amit megszoktál, hogy mondjuk taknyos vagy, bocsánat, télen, tehát hogy ezeket így... Ezeket így sikerült azért ennek köszönhető, hogy mindenki fertőtlenített, meg jobban odafigyelt, meg maszkot hordott, tehát hogy ezeket tényleg vissza lehetett szorítani, úgyhogy önmagában sem olyan, nem tudom, ördögtől való dolog ez a maszk, és nem csak a koronavírus miatt. Egyébként pont ma mondta az egyik kollégám, hogy ő nézte, és hogy máshol vannak adatok arról, hogy a kórházba kerültek közül hány százalék oltott, meg nem oltott, és 25%-uk oltott csak, de azok is mind még elvileg életben vannak, tehát hogy elvileg van.
Egyébként ezt nem tudom, hogy nem kommunikálja a kormány. Mindenki mindent titkolnak.
De mindenki, tehát van benne, tőlünk is gondolom, tőletek is van bent adat igény.
Igen, csak ez a kormánynak hasznos lenne, nem? Tehát, hogyha azt kommunikálnák, hogy nézd meg, a kórházban kerültek x százaléka volt oltatlan, és ők közül halnak meg ennyien. Az oltottaknak az aránya ennyi volt, és ők közül, hogy nem hal meg senki adott esetben, nem? Tehát ez lenne a legerősebb eszköz.
Igen, csak azért nehéz, mert egy csomó minden nem vesz figyelem. Tehát nem olyan egyszerű azért a statisztika se, mert hogyha mondjuk azt nézik, hogy lehet, hogy az jön neki, hogy a Pfizer oltott idősek halnak meg a legtöbben, de közben azért, mert ugye a kínaival meg a Pfizer oltottak időseket, akik amúgy is jobban kivannak, tehát kockázatosabb náluk ugye a betegség, lehet, hogy könnyebb, most bocsánat, hogy ezt nagy könnyebben halnak bele, és hogyha ha az időseket ezzel oltották, és akik egészségeseket azzal meg a Sputnikkal, akkor lehet, hogy azért, hogy a Sputnik milyen jó, mert hogy nem haltak bele, de közben azért, mert egyébként az egészségeseket oltották vele, és nem a betegeket.
Na, ne Karácsony Gergelyeskedjél itten ezekkel a statisztikai adatokkal, hanem inkább beszéljünk arról, hogy a párkapcsolati erőszak áldozatainak védelméről fogadott el állásfoglalást az Európai Parlament. Az állásfoglalásban az európai képviselők tagállami intézkedést sürgetnek azoknak a nőknek a védelmére, akik egy gyermekelhelyezési eljárás során ér bántalmazás. Az anyagban szó esett még az Európai Parlament korábbi kéréséről is, hogy a nemi alapokon álló erőszakot EU-s bűncselekménynek minősítsék. Hát ez elég normálisnak tűnik ez a kezdeményezés, nem? Ám de van nekünk egy Fideszünk, amely Hát nem szavazta meg, hanem tartózkodott a szavazás során, méghozzá azt mondja, a magyar tagok közül 12 fideszes képviselő, a KDNP-s Hőlényi György, Jobbikos Gyöngyösi Márton tartózkodott a szavazástól. És most jön a cifra része. Segítsetek megfejteni a Fidesz indoklását. Mert ilyen napja próbálom.
Most van, nincs itt?
Dehogy nem, itt van. Hogy mire, tehát a kérdés az, ugye, amit nagyon szeretett az én magyar tanárom, nem szeretett ez irónia, ez a mire gondolt a költő. Hogy azt mondja. A családon belüli erőszak elleni fellépés célja támogatandó, ezért a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja tartózkodó szavazatával elzárkózik attól, hogy egy olyan jelentést támogasson, amely egy ilyen komoly témát csak ürügyként használ fel. Tehát azért támogatónak találják, ezért tartózkodnak.
A kettő problémájuk van vele szerintem. Az egyik, én megnéztem, hogy körülbelül mi van ebben az állásfoglaláson benne, és benne van ugye az abortuszhoz való hozzáférés joga, és az, hogyha valakitől ezt megtagadják, az tulajdonképpen erőszaknak kellene, hogy számítson, nemmi alapú erőszaknak, tehát valószínűleg ezzel ideológiai problémájuk van. Valószínűleg politikai problémájuk is van vele, hiszen ez például a rendkívül megszigorított lengyel abortusz szabályozást adott esetben, hogyha ebből tényleg jogalkotás lesz, akkor meg tudná torpedózni. És ami pedig még problémájuk vele szerintem, de ez természetesen ebből minden olvasható ki, de hát ezen nincs mit meglepődni. Szóval ami problémájuk még van vele szerintem az, hogy ugye ez az egész nemi alapú erőszak. Tehát, hogy a családon belül erőszakot azt egy ilyen nemi alapú erőszakként értelmezik, és szerintük pedig ez nyilvánvalóan ilyen ideológikus megközelítés.
De miért? És én azt mondom, mert a másik részét vágom.
Diszkriminatív.
Mert hogy?
Tehát, hogy miért nem számít a férfiak elleni erőszak ugyanannyira, mint a nők elleni erőszak a családban.
De miért nem számít?
Hát szerintük ez alapján, a szöveg alapján nem, mert hogy ezzel nemet csináltak az erőszaknak, tehát csak a nők elleni, tehát olvasd fel akkor a szöveget még egyszer, a gondolat.
Nem,
tehát, hogy hogy itt a nők van, tehát hogy szerintük pozitív diszkrimináció éri itt a nőket, ami szerintük ez nem fair, mert hogy a férfiakat ugyanúgy érheti kapcsolaton belüli erőszak, és akkor itt viszont a férfiak nincsenek megvédve, csak mondjuk az például nincs a statisztikában, vagy lehet, hogy van olyan statisztika, csak nem ismerjük, de egyébként meg azt meg igen, hogy hetente egy nőt megöl a partnere, vagy a volt partnere. Tehát, hogy akkor igenis, hogy ez ugyanolyan, szerintem ugyanolyan probléma felvetés, mint amikor volt a Black Lives Matter, ugye mozgalom, hogy akkor jött az, hogy de hát a White Lives Matter, meg hogy akkor az All Lives Matter, tehát hogy akkor mindenki számít, nem csak a feketék, nem csak a fehérek, hogy akkor mindenki, de hogy erről nekem mindig az a kép jut eszembe, hogy akkor mit jelent az, hogy egyenlőség, meg hogy esélyegyenlőség, hogy ugye van három, hogy ott egy palánk, és próbálnak átnézni rajta, és ugye három szereplő van a képen, van egy magas, egy alacsony, meg még alacsonyabb, és hogyha ha azt mondjuk, hogy esélyegyenlőség van, akkor három ugyanakkor a ládát kapnak, akkor a kicsi nem fog kilátni, meg a közepesre, meg csak a legnagyobb fog a dobozon, de hogyha a legkisebbnek adunk egy nagyobb dobozt, a középsőnek egy kisebbet, és a másik meg még kisebbet, akkor mind a hárman ki fognak látni. Tehát nem feltétlenül tudod arányosan, tehát arányosan kell támogatni őket, akkor lesz igazán esélyegyenlőség, nem egyformán. Tehát, hogyha a nőket a családon belüli erőszak jobban érinti, akkor szerintem igenis lehet ennek létjogosultsága egy ilyennek, hogy elfogadunk egy ilyet. Nyilván ugyanúgy számít a férfiak elleni erőszak is.
Igen, hát ez, amit elmondtál, ez nagyon szemléletesen írja le szerintem, hogy tényleg, tehát hogy ez nem igazán egy ideológiai kérdés, hanem a realitás. A realitás az az, hogy a családon belüli erőszak áldozatainak 90% a nő, és 10% a férfi, és természetesen ők is ugyanúgy megérdemlik a védelmet. De ugye, amivel itt ideológiai problémája van egyeseknek, az, hogy ezt mások, tehát ennek okát mások a családi struktúrában látják, tehát ez az egész patriarchális családmodell, hogy ezért van, és én azt gondolom, hogy ennek is van, tehát ezt is meg lehet indokolni teljesen reálisan, hiszen azért ugye évszázadokon keresztül ebben éltünk, és igen, nem véletlen, hogy létezik az a mondás, hogy az asszony, vagy más országok értelmezésében a gyerek is verve jó. Tehát, hogy sajnos ennek van múltja, ennek a hozzáállásnak, és azt gondolom, hogy ez azért most is befolyásolja ezeket a bűncselekményeket. Hát gondoljunk csak arra, hogy például azok, akik a házastársukat bántalmazzák, azok többnyire a társadalomban azért nem így viselkednek. Tehát ők nagyon gyakorta az elkövetők megbecsült tagjai társadalomnak, a női tárgyaló partnerüket vagy a főnöküket nem verik meg, de a feleségüket igen. Szóval azt gondolom, hogy azért van ennek ilyen családmodellre visszavezethető oka is.
De hát ugye pont most volt egy ügy, ami nagyon felkavart az állóvizet ezzel kapcsolatban, ugye külföldi Olaszországban talán, hogy a anyuka bevitte a halott gyereket, ugye ölte meg, az is egy ilyen elhelyezési per kapcsán volt, hogy előtte apuka már jelezte, hogy gondol, előtte meg volt egy másik ügy, amikor ugye hiába már nem jutott el odáig az anyuka, hogy elindítsa azt a folyamatot, de hát mondjuk nem mint a sokat érni ez a távolságtartás, mert ugye ezt nem nagyon lehet, ez jogilag van, de amúgy fizikailag meg nem nagyon létezik ez. Hogy ott meg ugye kiírtotta az egész családot mindenestül, ugye a volt férj, vagy volt pár, vagy az apuka, pontosan nem tudom már, hogy volt, hogy ezek inkább ilyen rendszerhiányosságokra mutatnak rá, hogy nincs meg az a megfelelő háló, amin ezek a problémás esetek fennakadnának, ahogy lenne segítség a védett házak alacsony számától elkezdve, a családsegítő szolgálata, az alulfizetett, agyonstropált dolgozókkal, akik én nem tudom, hogy egyetlen, hogy tudják még fenntartani ezt a rendszert, de hogy valószínűleg itt rendszer problémák vannak, és nem tudom, hogy egy ilyen határozat az ezen segítene, de hogyha már legalább elindítana valami folyamatot, mert hogy ők azt mondják, hogy de hát akkor konkrétumok, akkor legyenek konkrétumok, akkor egyszer ezt fogadjuk el, és akkor nézzük meg, hogy jó, akkor ez ennek mi a következménye, milyen konkrét lépéseket kell bevezetni, és akkor azokat vezessük be.
Egyébként a Fidesz indoklásának további részében arról is van szó, hogy azért sem szavazták meg, mert hogy a magyar jogszabályok sokkal szigorúbbak ennél, és hogy milyen sok mindent tett már a Fidesz az elmúlt évtizedben kormányzása során pont a női áldozatokért, meg a családon belül erőszak ellen, de én ezt így annyira nem vágom, hogy mit tettek egyébként.
Hát tehát ezt megkérdezték a...
Most adtak át ilyen áldozatok segítő intézményt, ugye Varga Judit volt ott személyesen, de hogy úgy most így leássak az emlékezetemben, mik azok az intézkedések, amelyek annyira kiemelnek minket pozitív értelemben?
Volt egy cikk, amiben megkérdezték talán a 24.hu patentot, meg a NANE egyesületeket, hogy hát ők tapasztaltak-e bármit, mert ugye kijött, hogy a karantén alatt ugye milyen, tehát hogy megnőtt ezeknek az eseteknek a száma, és hogy hát ők azt tapasztalták, hogy nem is több nő jelentkezett, hanem több olyan hozzátartozó, aki észrevette ezt a problémát, és megpróbált kívülről értesíteni valakit, mert hogy általában ezeket az egyesületeket, mert hogy bentről nem mertek telefonálni, tehát össze voltak zárva, és nem merték őket elérni, és akkor erre végül is létrehoztak egy ilyen chat ablakot, hogyha ott beír a bántalmazott nő vagy férfi, mindegy, akkor vagy gyerek, akkor, és hogyha bejön valaki, akkor egy gombnyomással eltűnik, és megnyílik egy teljesen másik oldal, mint amit tök más nézett.
Origó.
Például. Tehát egy ilyen gyakorlati dolgokat próbáltak az egyesületek, de ők azt mondták, hogy továbbra is ugyanúgy azóta is nekik kell majdnem mindent megoldani, ugyanannyi feladat, tehát nem lett több hívás, de ugyanolyan sok volt, tehát hogy nem lett kevesebb azóta se, nem, tehát ők nem érzékeltek különösebben pozitív változást.
Mondjuk ez szerintem azért évek kellene, mire egy olyan rendszer úgy bejáratódik, hogy leérjen az eredménye, lecsorogáljon az eredménye a társadalomba, de egyébként azt is gondolom, hogy a családon belüli erőszaknak, tehát a kapcsolati erőszaknak nevezte el végül a jogalkotó a törvényi tényállás, az mondjuk egy fontos előrelépés volt 2012 vagy 2013, szerintem inkább 2012, de hát az is egy elmaradás volt. Tehát nem mondanám azt, hogy persze magyar szemszögből egy innováció volt, de hogyha így az átlagot nézem így Európában, akkor egy elmaradásnak a nagyon dicséretes bepótlása volt, de mégiscsak bepótlása.
Voltam tankolni máma, Magyarország legolcsóbb kúthálózatá. Ja, fú, régen, az első hullámban mindig tele tankoltam, de akkor nagyon leesett az ára, 300 alatt voltunk, ugye 280 alatt is volt. Ó, ilyen prémium benzint, tudod, nem számít.
És mentél valahova, minden be volt zárva.
Ja nem, de tankoltam ezerre. Szóval, hogy most már ilyen 5000 ér, 10 ér, akkor úgy érzi az ember, hogy
igen.
Az én autóban 60 literes tank van, nem nagy autó, de valami 60 literes tankot tettek bele, azt most ha telepakolom, akkor az olyan 25 ezer forint, 26 ezer forint körül van, úgyhogy nem. Egyszerűen nem, rosszul esik, nem? És olyan piti módszer, ilyen kis tankolásokat hajtok végre. És mennyi volt ezen a nagyon olcsó kúton a 95-ös benzinára?
4.
Annyit segítek, hogy Soros Ista, nem, az egy másik gonosz lény.
Nem érte
Soros
Ista
összefüggés.
Akkor 444.
444 forint beérett a Soros Ista összeesküvés, megérkezett az üzemanyag árában, és ez egy piti olcsó, tehát egyébként hát valami drága. De úgy néz ki, hogy Európában is elszaladt a paci, ugye, hogy most egy kicsit, hogyha flaszterról felemelkedjünk és ránézünk Európára is, hogy brutális árak vannak. Tehát a földgáznak az ára egy év alatt 50%-kal emelkedett. És akkor ugye Én megmondom őszintén, hogy nem vágom ezt a részét most, hogy hol tartunk mi a rezsicsökkentés témájában. Ugye mindig az volt az ellenzéknek a kifogása ezzel, hogy egy ilyen befagyasztott ár, az nagyon jó, amikor magasak egyébként a világpiaci árak, de nagyon vacak, amikor alacsonyak, és hogy volt ez a hullámzás. Hát per pillanat most ugye Orbán Viktor kiment megvédeni a rezsicsökkentést, és Németh Szilárd pedig minden idők leginkább történelem könyvébe illő mondását sütötte el, szerintem, szerény véleményem szerint, amit majd egyszer unokáink is majd így elővesznek, és majd mutogatják egymásnak, miközben a nyakukra olvad az Antarktis, szóval, hogy is mondta a mesterrája. Megvédjük a zöld adóktól a rezsicsökkentést.
Ez szép.
Aha.
Valóban szép.
Ebben egy minden benne van.
Soha mondta a vadászati kiállításom? Jó, nem csak kérdez.
Hát két pacal között, nem tudom, fogalmam nincs. De hogy, na mindegy, szóval, hogy segítsetek nekem, hogy akkor most mi történik, kinek van igaza? Orbán Viktornak van igaza, hogy valamit tenni kell. Tényleg elcseszte az unió, gubanc van, azt látjuk, nagyon elszaladtak az árak mindenhol, tehát tényleg brutális, de hogy ez nem fog jót tenni a gazdaságnak, az egészen biztos. És közben azt ma olvastam, hogy leállt gyakorlatilag a magyar ipar fejlődése. Komolyan, mert hogy volt ez a nagy beszakadás, ugye, amikor leállt az ország, és ahhoz képest van egy nagyon valóban egy látványos emelkedés, de hogyha magát az ipar teljesítményét nézzük is ilyen egyéves távlatban, akkor úgy tűnik, mondják a számok, méghozzá KSH számok, hogy igazából stagnál, sőt, augusztushoz képest például visszaesés van az ipari termelésben. És azon gondolkodtam, hogy ha ez tényleg így van, tehát hogy ugyan van ez a látványos összgazdasági szám, de az ipar mögötte kínlódik, akkor, és erre jön a Orbánéknak ez a Medgyessy Pétert szégyenítő programja, hogy adóvisszatérítés, prémium nyugdíj, hogy ezért hatalmas osztogatás minden téren, hát abból még gubanc lehet. Úgyhogy nem is olyan biztos, hogy annyira meg kéne nyernie ennek a nyomorult ellenzéknek néhány kivétele a következő évű választás, mert lehet, hogy elég nagy halmot fognak,
kapnak egy kisebb gazdasági válságot, és akkor megint 10-20-30 évre jöhet a Fidesz utána vissza.
Hát akkor meg kell lenne megszakítani.
Mert azért ezt lássuk be, hogy azért az előző balos szocis kormány az a gazdasági válság kapcsolódik, és akkor tényleg mindenkinek rossz volt. Tehát a fejében mindenkinek szerintem ez így rakódik össze, egy gyurcsány, meg válság, meg hogy csóróság volt, meg minden rossz volt, magasak voltak az árak, és utána jobb lett. Azt nyilván nem látják, hogy közben mindenhol jobb lett, meg hogy mennyivel lett jobb máshol, meg itt mennyivel lett jobb, meg hogy egyébként mennyi mondjuk uniós pénz jött be, stb. Ilyen fejlesztések történtek. Tehát nem tudjuk összehasonlítani, mert nincs egy ilyen alternatív univerzum, ahol meg mondjuk balos kormány maradt, és akkor végig tudnánk nézni, hogy mi lett volna ugyanilyen körülmények között egy más vezetés alatt, tehát ezt nyilván nem tudjuk sajnos.
Gondolkoztam azon egyébként, hogy ők akarnak nyerni
Fidesz,
ezen a Fidesz ezen a választáson, de azt gondolom, hogy azért igen, nyilván egy vereség az jog lenne abból a szempontból, hogy azt a válságot, meg a kiköltekezésnek a következményét, stb. Azt egy másik kormánynak kellene viselni és kezelni, de azért az szerintem egy jelentős mértékű varástalanítás is lenne politikai értelemben, tehát az, hogy ez egy teljesen elszoktak valószínűleg a választók attól az élménytől, hogy a Fidesz veszít. Nem hiszem, hogy beláthatóak, tehát ez ilyen madárjóslás volna ennek a politikai következményeire tippeket tenni szerintem.
Teljesen egyetértek, én is azon, hogy a demokrácia szempontjából most már tényleg ideje lenne, hogy kapjon egy pofont a Fidesz. Azt felőlem utána vissza is térhetnek, meg össze is omolhat a koalíció, meg szétzuhanhat, mindegy, csak azért, pusztán azért, hogy működjön a nyomvat demokráciánk, azért lenne fontos. Igen, ez egy nagyon fontos demokratikus élmény lenne.
Az emberek viszont lehet, hogy jobban érdekli a demokráciánál, hogy miért ilyen drága benzin, és hogy nem lehetne valahogy olcsó, meg hogy miért olyan drága a kenyér, meg minden a boltban.
Teljes mértékben igazuk van.
És hogy valaki ezzel kezdje már valamit, hogy nekik is jó legyen. Tehát, hogy akit nem érdekel a demokrácia, meg nem olvas híreket, most szembe találkoztunk ezzel az egyik fórumon, meg utána egy élőbe. Az olvasók, pontosabban a nem olvasókkal, hogy nincs is idejük ezekkel foglalkozni, és tökre megértem, hogy 16 vagy 12, vagy akárhány óra meló után, meg család mellett, meg nem az lesz, hogy újságokat fognak olvasni, meg híreket olvasnak. Tehát náluk tényleg az csapódik le, hogy mi mennyibe kerül, meg hogy hogyan tudnak megélni.
De az viszont nagyon cudarul néz ki. Tehát brutális az infláció, hát az üzemanyagárakat ugye ismerjük, tehát 4-4-4 ugye az alap még egyszer, tehát ami lecsapódhat, politika iránt úgymond nem érdeklődő, vagy idő és energia hiány nem érdeklődő állampolgár felé, az csupa rossz, nem? Hát tényleg, hogyha elmegy az ember bevásárolni, hót egyszerű alapvető élelmiszerekből tud magának olyan kosarat összeállítani, hogy wow, mennyibe kerül.
Ezért szokták azt mondani sokan, hogy...
De csak közben meg a közvéleménykutatás adatok, amit tudom, kedves Gergő, tudom, hogy szart se jönnek. Szóval, hogy azok meg azt mutatják, hogy a Fidesz azért töretlenül erős. Tehát akkor itt van valami, nem tudom. Tehát miért érzik úgy a magyar állampolgárok, hogy jól élnek, miközben elméletileg nem élnek jól?
De valaki sose élt jobban. Tehát, hogy mindig megvolt ez a minimum, meg most is megvan az a minimum, ahol él. Lehet, hogy egy kicsit jobban él, mint előtte. Nyilván azért változott sok minden, meg azért csak több pénz van tényleg, mint mondjuk a válsághoz képest. Tehát azért jobban kell, hogy valamennyivel éljenek az emberek.
Jó, azt úgysem fogjuk megfejteni, ez tényleg csak ezen nagyon sokat lehet, vagy szoktam volt agyalni.
Az biztos, hogy most voltunk egy hölgyel interjúztunk, mindegy, nem ez volt a témája, de hogy ezért kijött, hogy ők tehát így nem tudnak semmilyen három gyerek után járó kedvezményt különösebben igényelni, mert hogy nem kapnak a banktól hitelt, meg semmit, tehát se a csokot, se a babavárot, se semmit nem tudtak felvenni, úgyhogy őket ez sajnos hiába van, három gyerek nem.
Ha már voltatok interjúzni, akkor ugye nekünk meg van egy átlátszó mellékletünk.
Hozzám.
Amiből melyik cikket ajánlom, a sok kiváló közül melyik írást ajánlom?
Igen, mindegyik jó. Írtunk többek között a Velencei tóról, hogy ott most kajakkenu akadémiára van pénz, miközben maga a tó az így halott vízé vált, meg közpénzek hogyan vándorolnak fideszes kampányokra, illetve hogy a Dunából pótolnak a feltöltő vizét. De hát az egyik ilyen érdekes, ami velünk történt mostanában, az, hogy megint megtalálták az egyik újságírónkat, és egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt hát meghallott az online közönség, hogy mi a véleménye az ott résztvevő illusztrist vendégeknek az újságíróról.
Ez az volt, nem a miért nincs még, nem is értem, miért nincs még megverve.
Igen, hát ugye minden. Ott volt a Pest megyei közgyűlés elnöke, meg a Magyar Közút ZRT Pest megyei igazgatója, és hát ők fogalmazták meg, hogy visszataszító, meg ocsmány, meg köm, és csoda, hogy még nem verték meg az újságírónkat, de hát ugye ez már lassan ilyen bevett gyakorlat, hogy gyaláznak minket, ugye az érdi tudósítónk szokott kapni még ilyen kedveseket, ő ugye ilyen büdös kommunista.
Ezt elolvasom, mi ugye a műsor végére, ez nem kedves kis üzenet, szerintem érdemes így befejezni szóval a mai beszélgetést, hogy azt mondja, ugye Bács István érdi fideszes képviselő, volt alpolgármester, írja az átlátszó munkatársának. Remélem, nem bántom meg, de privát véleményem szerint ön egy hazug, rosszindulatú, manipulatív, velejéig romlott büdös kommunista, aki a lelkét is eladná, csak hogy kitűnjön propagandista társai közül gazdái és a többi haszonszörű elvtelen senki előtt. Az a nagyon viccesebbe, hogy Bács István érdi fideszes képviselő volt alpolgármester, tulajdonképpen falra festette a Kesma alapító gondolatát. Köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy beszélgettünk.
Sziasztok!